hivatalos Facebook oldalát is, ahol szokásunkhoz híven videó közvetítéssel is jelentkezünk, tehát most csütörtökön, június 4-én 13 órától jó ebédhez szól a Nóta Stúdió koncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
Nagy barna ház. Katona áll előtte. De ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
Fogadnak ott engem?
Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
Maga magyar.
Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Súlyos légitámadásért több ukrajnai nagyvárost, sok a civil áldozat, többen pedig a romok alatt rekedtek.
Számon kérte Donald Trump amerikai elnök Beirut bombázását az izraeli elnöktől. Benjamin Netanyahu szerint folytatják Libanon támadását.
Rekordmennyiségű, több mint fél tonna kokaint foglalt le a rendőrség Magyarországon egy nemzetközi akció során. A kábítószer piaci értéke 15 milliárd forint.
Az időjárásról?
Többnyire napos idő lesz, keleten futó záporok kialakulhatnak. Holnap ismét esőre számíthatunk.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Pusztító légicsapásokat mért milliós lakosú ukrán nagyvárosokra már a virradóra az orosz hadsereg. Sok a civil halott és a sebesült is. Részletek Iváncsik Attilától.
A kelet-ukrajnai megye központban Nyipróban 9 helyi lakos meghalt, miután lakótömböket is orosz légicsapások értek. A halottak között van egy 13 éves kisfiú és több mentést végző szakember is. A romok átkutatása jelenleg is tart, 6 embert eltűntként tartanak nyilván. A sebesültek száma megközelítette a 40-et. Kijevben 5 helyi lakos halt meg, 65-en pedig megsebesültek. Az ukrán fővárosban is keresnek még túlélőket a romok alatt. Más megyeközpontok, Harkív, Zaporizsa és Poltava is célpontok voltak. 6 ukrán megye energetikai rendszerében hatalmas károk keletkeztek. A kijevi vezérkar jelentése szerint az oroszok éjszaka összesen 730 harci drónnal és különböző típusú rakétával indítottak támadást Ukrajna ellen. A légvédelem 30 becsapódást nem tudott megakadályozni. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az orosz kikötői hálózatot támadta. Bergyanszk városánál jelentős kárt okoztak hajókban. Emellett egy Krasznodár megyei orosz olajfinomítóban is lángok csaptak fel az ukrán drónok becsapódásai után. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról beszélt a sajtónak, hogy az ellencsapások idén már 15 oroszországi olajfinomítóban is jelentős károkat okoztak. Kiemelte, a nagy hatótávolságú ukrán harci drónok 800 km mélyen is behatolnak Oroszország belsejébe, és elérik a gyaroszlávi, szizrányi és volgográdi olajfinomítókat is.
A Fidesz aggodalommal követi az egyre súlyosabbá váló ukrajnai háború fejleményeit, és felszólítja a magyar kormányt, hogy maradjon semleges a konfliktus ügyében, hangsúlyozta a párt az MTI-hez eljuttatott közleményében.
Azt írták, a semlegesség feladása súlyos veszélyt jelentene Magyarország és a magyar családok biztonságára. Hozzátették, az orosz kollégium lebombázása és az orosz válaszcsapások egyre nagyobb fenyegetést jelentenek az egész térség, így az Ukrajnával szomszédos országok számára is.
A libanoni helyzetről egyeztetett telefonon az amerikai és az izraeli vezető. Az amerikai Axios hírügynökség értesülései szerint a beszélgetés számonkérő hangnemű volt. Donald Trump ugyanis kifogásolta Benjamin Netanyahu döntését Beirut bombázásáról. Az amerikai elnök a Hezbollah vezetőivel is tárgyalt. A terrorszervezet ígéretet tett arra, hogy megszüntetik az Izrael elleni támadásaikat, ha a zsidó állam is leállítja a katonai offenzívát. A híradások azonban továbbra is a harcok folytatásáról szólnak. Pék Bulcsó összefoglalója.
Az izraeli hadsereg Türoszra még a múlt héten adott ki evakuációs parancsot, azóta más városok lakossága is hasonló felszólítást kapott, így hétfőn Beirut déli kerületeire is kitelepítési felszólítást adtak ki. Egyáltalán nem jó a helyzet, nem lehet állandó fenyegetés alatt élni, Izrael katonai és civil célpontokat is támad, panaszolta egy férfi. A Beirut ellen tervezett akciók hírére Teherán is megszólalt. A perzsa állam jelezte, beszüntetik az egyeztetéseket Washingtonnal, az iráni állami televízióban pedig figyelmeztetést olvastak be. Eszerint, ha Beirutot támadás éri, akkor Izrael északi települései is tűz alá kerülhetnek. Az eseményekbe ekkor az amerikai elnök is becsatlakozott. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, sikerült rábírnia az izraeli kormányfőt és a Hezbollah képviselőit, hogy beszüntessék a harcokat. Nem tudni ki és milyen okból szivárogtatta ki, de az izraeli és az amerikai vezető közti beszélgetés részletei a sajtóban is megjelentek. Az Axios hírügynökség állítása szerint Donald Trump rendkívül ingerülten beszélt Benjamin Netanyahuval, akit többek között őrültnek nevezett, amiért Beirutot tervezte bombázni. A cikk szerint Trump úgy fogalmazott, mostanra az egész világ gyűlölt titeket, és ha én nem lennék, már börtönben ülnél. Benjamin Netanyahu szintén a közösségi oldalán reagált, azt írta, az álláspontunk változatlan, a hadműveleteink folytatódnak, Beirutra pedig akkor mérünk csapást, ha a Hezbollah fenntartja a támadásait. A kedd délelőtti híradások szerint a diplomáciai feszültségek ellenére is folytatódtak a harcok. A Hezbollah újabb rakétákat lőtt ki az észak-izraeli településekre, az izraeli hadsereg pedig Libanon déli területeit bombázta.
Szigorítja a migránsok visszaküldési szabályait az Európai Unió. A tanács és a parlament megállapodott az uniós visszaküldési rendeletről, amely gyorsabb és hatékonyabb eljárást tesz lehetővé az illegális bevándorlókkal szemben. Jóvá hagyja az EU-n kívüli visszaküldési pontok létrehozását, és gyorsítja a kitoloncolási eljárásokat. Brüsszel, Berek Patricia.
A Patrióták Európáért képviselőcsoport árnyék jelentéstevője Marike Éler szerint vége az illegálisan itt tartózkodók dédelgetésének, ha valakinek nincs joga maradni, azonnal össze kell pakolnia, és nem lesz többé értelme az eljárási időhúzásnak sem. A rendelet szigorú együttműködési kötelezettséget ír elő a kiutasított menedékkérőknek. Aki nem teszi, következményekkel nézhet szembe, a súlyos vagy visszaeső bűnelkövetőkkel szemben pedig azonnali kitoloncolást és életre szóló kitiltást alkalmazhatnak. Az illegális bevándorlókat legfeljebb 2 évre őrizetbe is vehetik majd. A kiutasítási határozatokat egy európai kiutasítási határozat foglalná magában, és a schengeni információs rendszeren keresztül is elérhetővé tennék. Így az egész térségben végre lehet hajtani. A rendelet kiegészíti a migrációs és menekültügyi paktumot, amiről tegnap vitázott az Európai Parlament Állampolgári Jogi Bizottsága. A ciprusi elnökség képviseletében Nikolás Ioannidis migrációért és nemzetközi védelemért felelős miniszterhelyettes mérföldkőnek nevezte a megállapodást, ami azonban még sok munkát igényel a tagállamoktól. Véget kell vetni az illegális migrációnak és a támogatási rendszerrel való visszaélésnek, de a menedékre jogosultakat továbbra is meg kell védeni, hangsúlyozta. A bizottság belügyi biztosa Magnus Brunner szerint már csökkent az illegálisan érkezők száma, és kevesebben adnak be menedékjog iránti kérelmet is, de a visszaküldési rendszert hatékonyabbá kell tenni. Jelenleg a maradásra nem jogosultaknak mindössze 1/5-ét sikerül visszaküldeni származási országába.
Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök.
Magyar Pétert ma fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik a kormányfő.
Magyarországra látogat az igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos, hogy az új magyar kormány tagjaival megvitassa a magyar jogállamisági helyzetet és a régóta fennálló problémák kezeléséhez szükséges reformokat.
Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a biztos az országgyűlés tagjaival is találkozik majd. Úgy fogalmaztak, a látogatás lehetőséget kínál arra, hogy támogassák Magyarországot a kulcsfontosságú jogállamisági reformok gyakorlati előrehaladásában, építve az Európai Bizottság elnöke és a magyar miniszterelnök közötti pénteki találkozóra.
Egy német lapnak adott interjúban is megerősítette Súlyog Tamás köztársasági elnök, hogy nem mond le tisztségéről. Az államfő a Cicerónak azt mondta, alkotmányos indok hiányában és a köztársasági elnöki tisztség méltóságának megőrzése érdekében sincs helye a lemondásának. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a Sándor palotában kereste fel az államfőt, akit ismét lemondásra szólított fel. Latman Tamás nemzetközi jogász szerint egyelőre nem látszik olyan egyértelmű jogi vagy alkotmányos ok, amely megalapozhatná a köztársasági elnök eltávolítását. Jakab Szintia összeállítása.
Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
Alkotmánymódosítással teremtené meg a köztársasági elnök eltávolításának lehetőségét a kormány. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be hétfő reggel, miután a Sándor palotában kereste fel Súlyog Tamást. A köztársasági elnök ugyanis nem mondott le a miniszterelnök által korábban szabott határidőig.
Az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani. Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
Magyar Péter azt mondta, Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje a tekintélyét, ezért ismét lemondásra szólította fel az államfőt. Súlyog Tamás azonban nem hajlandó távozni. Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam, fogalmazott a köztársasági elnök a Cicero című német lapnak adott interjújában. Súlyog Tamás hangsúlyozta, alkotmányos indok hiányában és a köztársasági elnöki tisztség méltóságának megőrzése érdekében nincs helye a lemondásának. Az államfő hozzátette, az alaptörvényre tett esküje felelősséggel jár az alkotmányos rend megőrzése iránt. Az ügy hétfőn az országgyűlés és heves vitát váltott ki.
Ez egy olyan döntés, ami elfogadhatatlan, ami demokráciában és jogállamban lehetetlen.
Ön kénye kedve szerint itt-ott személyeket cserél. Vannak nyilván afrikai, vagy akár dél-ázsiai banánköztársaságok, ahol ezt meg lehet tenni.
Helyre kell állítanunk annak a tisztségnek a tekintélyét, amelynek a magyar nemzet egységét kellett volna és kellene megjelenítenie.
Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, helyreállítják az állami intézmények függetlenségébe és a jogállamba vetett bizalmat.
A rendszerváltás akkor válik teljessé, tisztelt képviselő társaim, amikor az állam intézményei is visszatalálnak ahhoz a szerepükhöz, amelyet az alkotmányos demokrácia kijelöl számukra. A mindenkori kormány ellenőrzéséhez, a törvények érvényesítéséhez és a magyar nemzet szolgálatához.
Alapvetően ezt az egész témát a miniszterelnök nagyon erősen megpolitizálja, ha szabad így fogalmaznom.
Az M1-en nyilatkozó nemzetközi jogász arról beszélt, hogy egyelőre nem látszik olyan egyértelmű jogi vagy alkotmányosok, amely megalapozhatná a köztársasági elnök eltávolítását.
Tehát lehet kritizálni egy elnököt, de ugye nagyon más a jogi felelősség. Tudunk-e egyértelmű jogi jogsértést, vagy alkotmánysértést, vagy alaptörvénysértést deriválni az ő cselekményeiből? Na, ennek a feladatnak az ellátója elvileg az alkotmánybíróság kéne, hogy legyen egy impeachment, egy megfosztási eljárásban, és nekem van egy olyan érzésem, hogy Magyar Péter is úgy látja, hogy ilyet nem találna az alkotmánybíróság, és ezért nem is a megfosztási eljárás irányába viszi a dolgot.
Fogalmazott Latman Tamás. A vita már nemzetközi visszhangot is kapott. A brüsszeli Politikó például arról írt, hogy a köztársasági elnök eltávolítása alkotmányos válságot idézhet elő Magyarországon, és az Európai Unióval folytatott tárgyalásokra, valamint az uniós forrásokról szóló egyeztetésekre is hatással lehet.
Az országgyűlés hétfő esti ülésén megkezdődött annak a törvényjavaslatnak az általános vitája, amely jelentősen csökkenteni a képviselők fizetését, juttatásait és a frakciók támogatását. A kormány szerint a következő 4 évben mintegy 50 milliárd forinttal kerülhet kevesebbe a parlament működése. A javaslatot valamennyi parlamenti képviselőcsoport támogatta, ugyanakkor több oldalról is kritika érte az előterjesztést. Részletek Jó Csabától.
A kormány és a Tisza párt szerint a költségcsökkentéseknek a politikusokon kell kezdődnie. Az előterjesztő Kalázdi Kerekes Kinga arról beszélt, hogy az ország nehéz gazdasági helyzetében a közélet szereplőinek kell elsőként példát mutatniuk.
Ha áldozatot várunk az országtól, akkor először nekünk, politikusoknak kell példát mutatnunk. Éppen ezért a benyújtott törvényjavaslat jelentős mértékben csökkenteni az országgyűlési képviselő tiszteletdíját, juttatásait és működési költségeit.
A javaslat szerint a tiszteletdíj kalkuláció alapja a bruttó átlagkereset 1,8-szorosa lesz, így a tényleges jövedelmek 10-35% között csökkennek. A lakhatási támogatás 31%-kal, az irodabérletre fordítható keret összeg 52%-kal, az alkalmazottakra fordítható keret 30%-kal csökkenne. Megszűnne a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag elszámolási lehetőség is. A maradványok pedig nem kerülhetnek a pártkasszákba, a fel nem használt pénz visszakerül a központi költségvetésbe. Kalázdi Kerekes Kinga úgy fogalmazott, a javaslat elfogadásával az országgyűlés működése a következő 4 évben 50 milliárd forinttal kevesebbe kerül majd. A kormány szerint a megtakarítás összege ugyan nem oldja meg önmagában a költségvetés problémáit, de fontos politikai üzenetet hordoz, hangsúlyozta Kármán András pénzügyminiszter.
Először az államnak és a politikai vezetésnek kell takarékoskodnia, és csak ezután várhat felelős magatartást másoktól.
A vita során a Fidesz is jelezte támogatását, ugyanakkor populistának nevezte az előterjesztést. Szűcs Gábor azt mondta, az 50 milliárd forintos megtakarítása a költségvetés egészéhez képest csekély, még csak kerekítési hibának sem tekinthető.
A javaslat populista és jelentős változás nem fog eredményezni a honfitársaink életszínvonalában, de ígérjük, nem leszünk gátja a költségcsökkentésnek.
A KDNP Simicsko István arról beszélt, hogy szintén nem gördítenek akadályt a módosítás elé, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a politikusi jövedelmek csökkentése nemzetközi tapasztalatok szerint a korrupciós kockázatokat is növelheti.
Akkor most a miniszterek és az államtitkárok fizetése is csökkenni fog hasonló mértékben?
A Mi Hazánk támogatta a képviselői javadalmazások csökkentését, de bírálta a kormányt, amiért szerintük más területeken nem érvényesül a takarékosság.
Hogyha spórolni szeretnének, akkor nem kellett volna talán a 15-ről 20-ra emelni a bizottságok létszámát az országgyűlésben.
Mondta a Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője. A vita végén a pénzügyminiszter hangsúlyozta, a cél nem csupán a pénzügyi megtakarítás, hanem a közéletbe vetett bizalom erősítése is.
Vissza kell szerezni a magyar társadalom bizalmát.
A törvényjavaslatról, amelyet jelenleg minden parlamenti frakció támogat, a későbbiekben szavaz az országgyűlés.
A kormány tervei szerint a jövő évtől ismét széles körűen elérhetővé teszik a kisadózó vállalkozások tételes adóját, a katát, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Egy képviselői kérdésre válaszolva tegnap a parlamentben úgy fogalmazott, az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. A miniszter az elmúlt évek egyik legnagyobb hibájának nevezte, hogy az előző kormány nem tett különbséget a rendszer által megcélzottak és a lehetőséggel csupán visszaélők között. Hangsúlyozta, a céljuk az, hogy egyszerűbbé és igazságosabbá tegyék a katát. Részletek Szilágyi Bélától.
4 évvel ezelőtt szigorította a kata szabályait az előző kormány, miután egyre többen használták adóelkerülésre a kisadózó vállalkozások tételes adójának kedvező szabályait. A vállalkozások egy része ugyanis a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóit is katásként alkalmazta, hogy kevesebb adót kelljen befizetnie. A szigorítás akkor több mint 430 ezer vállalkozót érintett. Az új szabály csak főalású egyéni vállalkozónak tette lehetővé a katázást, akik cégeknek már nem is számlázhattak, csak magánszemélyeknek. A vállalkozók különösen kedvelték ezt az adófajtát, hiszen 18 millió forint éves bevételig havonta csupán 50 ezer forintot kellett befizetni az államkasszába, és így a vállalkozó letudta az összes adó és járulék terhét.
Tisztességes versenyhez természetesen az is hozzátartozik, hogy csökkentsük az adminisztratív terheket, és egyszerűsítsük az adórendszert. Például a katázás lehetőségének a kibővítésével.
A a vállalkozások megsegítéséről és ezen belül is a Kata széleskörű visszaállításáról. Kármán András már pénzügyminiszter jelölti meghallgatásán is beszélt. Hétfőn az országgyűlésben már konkrét időpontot is mondott.
A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítja a Katának a széleskörű elérhetőségét.
A pénzügyminiszter kifejtette, a hazai mikrocégeknek, egyéni vállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak szükségük van egy olyan adózási formára, amely egyszerű, kiszámítható és nem okoz aránytalanul nagy terheket nekik.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb hibája volt, hogy a Kata átalakítása során az előző kormány nem tett különbséget a rendszer valódi célcsoportja és a visszaéléseket kihasználó szereplők között, és a következmény az lett, hogy százezrek veszítették el végül egyik napról a másikra azt az adózási formát, amelyre a vállalkozásokat építették.
Kármán András külön kiemelte, a kormány célja, hogy a visszaélési lehetőségeket teljesen megszüntesse. Ennek megfelelően nem térnek vissza ahhoz a konkrét gyakorlathoz, amely szerint a munkavállalókat katás vállalkozóként foglalkoztatták. A pénzügyminiszter fontosnak nevezte, hogy az új Kata társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot biztosítson az érintett vállalkozóknak. Azt szerinte nem fordulhat elő, hogy valaki az egész életét végig dolgozza, rendesen fizeti az adóját, aztán időskorában a rendszer hiányosságai miatt méltatlanul alacsony nyugdíjat kap majd. A korábban katázó 430 ezer vállalkozás és vállalkozó töredéke használja már csak ezt az adózási formát. Erről korábban a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője beszélt, aki szerint nagy igény lenne egy új, kiszámítható és könnyen adminisztrálható adózási formára, a Katára.
Ha a kormány újra lehetővé teszi a Kata igénybevételét szélesebb körben a vállalkozások számára, akkor ez azt eredményezi, hogy nem csak egyéni vállalkozók, hanem kisvállalkozások, BT-k is katázhatnak, és nem csak magánszemélyeknek lehet számlát kiállítani katásnak, hanem cégeknek is, tehát ilyen szolgáltatást is tudnak nyújtani.
Mondta Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője. Természetesen nem csak a vállalkozásoknak, hanem az államnak is előnyös lehet a kisadózó vállalkozások tételes adójának jól kidolgozott formája. A vállalkozások ugyanis nem dolgoznak feketén, vagyis fehéredik a gazdaság. A nagyon egyszerű és olcsó adózás miatt ugyanis szinte mindenki számlát ad, nem éri meg trükközni. A költségvetés számára pedig a fix adó biztos bevételként jelentkezik.
Hosszú távon is jelentős hasznot hozhat a magyarországi turizmusnak a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Így vélekedtek a hétvégi sportesemény hatásáról a közmédiának nyilatkozó szakértők. Szerintük Magyarország ismét bebizonyította, hogy megbízható a sportrendezvények lebonyolításában, és a rendezvény az országkép alakításához is hozzájárult. Harcsás Gergely összeállítása.
Szurkolói daloktól volt hangos Budapest a hétvégén. Becslések szerint csaknem 100 000 érkeztek a fővárosba a labdarúgó bajnokok ligája döntője miatt. Gyönyörű a magyar főváros, rengetegen vagyunk a szurkolói zónában, ahol remek a hangulat, szóval boldog vagyok, hogy itt lehetek. Mondta egy angol drukker.
Olyan mértékű koncentrált vendéglátóipari forgalom volt itt Magyarországon, ami soha.
Fogalmazott a Kossuth Rádiónak nyilatkozó sportközgazdász. Szabados Gábor kiemelte, a 2017-es vizes VB és az akkori Forma 1-es magyar nagydíj sem vonzott annyi turistát Budapestre, mint a múlt hétvégi BL döntő. Hozzátette, a fővárosi vendéglátók több 10 milliárd forint közötti bevételt értek el.
Csak a két szurkolói zónában, a Hősök terén és az Andrássy úton volt 10-10 ezer ember, és még azokon kívül is nagyon sokan. Hogyha egy ilyen átlagos 1000 eurós költéssel számolunk, már pedig szállással, helyi utazással, vendéglátóipari egységekkel, azt gondolom, hogy a szám ez átlagban bőven kijön. Ez ugye 100 millió euró, akkor pedig ez a több 10 milliárd forint ez már is megvan.
A szakértő kitért arra is, hogy a Puskás Aréna befogadó képessége elmarad a legnagyobb európai stadionokétól, ezért sportdiplomáciai bravúrnak számít, hogy az Európai Szövetség Budapestet választotta a BL döntő helyszínéül. Emlékeztetett, a korábbi futball közvetítések révén Budapest már csaknem egy éve a figyelem középpontjába került.
Már szeptembertől minden mérkőzésen ott volt a felirat, hogy Road to Budapest. Tehát ha most országimás, városimás szempontból nézzük, akkor ez egy sokkal mélyebb hatás volt. Folyamatosan emlegették a kommentátorok, folyamatosan ott volt a Bajnokok Ligáját követőknek a figyelmében a város. Ha most figyelembe veszük, hogy tavaly München rendezett, jövőre Madrid fog rendezni, tehát óriási világvárosok rendeznek ilyen mérkőzést, tehát egy nagyon komoly rang, hogy Budapest ezt megkapta, és ilyen értelemben Budapest és Magyarországban nagyon komoly hosszú távú hatást gyakorol.
Az esemény hosszú távon is gazdasági hasznot hoz Magyarországnak. Erről már a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gazdaságelemzési központ vezető elemzője beszélt a közmédiában. Molnár Dániel kiemelte, a közvetítésben mutatott felvételek és a közösségi médiás bejegyzések is növelik az ország vonzerejét.
Ez kihatással van arra, hogy hogyan látják az emberek a fővárost. És amikor legközelebb döntenek például, hogy hol mennek nyaralni, akkor ezek a képek megmaradnak például a fejükben. És így Budapesten lehet egy ilyen hosszantartó hatása, ami nem csak átmenetileg okoz turizmusban többletet, hanem tartósan.
A Wizz Air történetének egyik legnagyobb forgalmát bonyolította a múlt hétvégén. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállította a magyar fővárosba.
1:30 múlva.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy súlyos légitámadásért több ukrajnai nagyvárost, sokat civil áldozat, többen pedig a romok alatt rekedtek. A folytatásban beszámolunk egyebek mellett arról, hogy rekordmennyiségű több mint 500 000 kokaint foglalt le a rendőrség Magyarországon egy nemzetközi akcióban.
Déli krónika.
A kenyai Nanyukiban 2 ember vesztette életét, amikor a rohamrendőrség éles lőszert használt a katonai bázist megrohamozó tömeg ellen. A helyiek azért vonultak utcára, mert a bírósági tiltás ellenére egy amerikai ebola karanténközpontot akarnak felállítani a városban. Miközben az Afrikai Járványügyi Központ főigazgatója a fertőzés regionális terjedésének kockázatára figyelmeztet, a CEPI Globális Egészségügyi Szervezet 60 millió dollárral támogatja kísérleti oltóanyagok klinikai tesztelését. Bánkata összeállítása.
Ezt nem tehetik meg. Az amerikaiak rendkívül önzőek. Kijelentették, hogy ez a karanténintézmény kizárólag az amerikaiaknak épül. Csak magukra gondolnak, meg kell mondanunk nekik, tágítsanak innen, ne üssék az orrukat a mi dolgunkba, mondta egy tüntető. Kenyában még nincs regisztrált beteg, a szomszédos Ugandában azonban már 9 esetet jelentettek. Kongóban az ebola bundibugyó variánsa már több mint 280 embert fertőzött meg igazoltan, amelyből legalább 42 végződött halállal. A gyanús esetek száma eléri az 1100-at. 5 beteg viszont sikeresen felépült az ország észak-keleti részén található Buniában, a fertőzés egyik fő gócpontjában. A gyógyultak közül 4 egészségügyi dolgozók, akiket 2 negatív teszt után engedtek ki a kezelőközpontból, míg az 5. laboratóriumi alkalmazott már korábban hazatérhetett. A járvány megállítására a járványügyi felkészülési innovációs koalíció mintegy 60 millió dollárt, átszámítva több mint 18 milliárd forintot ad a Modernának és 2 másik kutatócsoportnak, hogy felgyorsítsák a most pusztító törzs elleni kísérleti oltóanyagok fejlesztését. Erre a ritka variánsra ugyanis jelenleg nincs engedélyezett vakcina. A szakemberek szerint akár 2 hónapon belül elindulhatnak a klinikai tesztek. Létfontosságú, hogy minél előbb kifejlesszünk egy vakcinát, és amint igazoltuk a biztonságosságát és hatékonyságát, azonnal eljuttassuk a vészhelyzeti régiókba. Nyilatkozta a CEPI vezetője, aki arról is beszélt, a vakcinafejlesztés folyamata rendkívül kiszámíthatatlan, a kelet-kongói fegyveres konfliktus pedig tovább nehezíti a vizsgálatok lebonyolítását. A nagyon fertőző, vérzéses lázzal járó ebola Kongó északkeleti részén bukkant fel május 15-én, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. Az Afrikai Járványügyi Központ főigazgatója regionális járványveszélyre figyelmeztetett, a betegség terjedése ugyanis gyorsabb, mint amennyire hatékony a nemzetközi védekezés. Ezért Kongó és Uganda mellett további 11 afrikai állam is fokozott kockázatnak van kitéve.
Idehaza Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az országos gyógyszerészeti intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésből.
Hegedű Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban.
Nem kerül az Orbán kormány által létrehozott Habsburg Ottó alapítványhoz a Magyar Nemzeti Múzeum aranygyapjas rendhez kapcsolódó műtárgy együttese, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, Hankó Balázs korábbi tárcavezető megfelelő kérelem és részletes indoklás nélkül határozott a műtárgyak kihelyezéséről. A minisztérium tudomása szerint a Fidesz-KDNP egyik volt kormánytagjának szóbeli kérésére.
A közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár ezzel kapcsolatban bejelentette, teljes körű vizsgálatot indítanak a közgyűjteményekben őrzött, de nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgy vagyon helyzetének és állapotának felmérésére. Sári Zsolt elmondta, megnézik, hogy ez milyen szerződésekkel történt. Hangsúlyozta, nem az a céljuk, hogy megszüntessék a kihelyezések gyakorlatát, hiszen a műkincsek a kulturális örökséget mutatják be, így ott van a helyük a közgyűjteményeken kívüli terekben is.
Fontos, hogy ez átláthatóan, fontos, hogy ez a szakértők, a kurátorok döntésén alapulva, és nem egyéni érdekek, ízlések alapján történjen, tehát a közeljövőben ezt felülvizsgáljuk, és valamennyi olyan műtárgyról, ami nem közgyűjteményben van, de közgyűjtemény tulajdonban van, nem közgyűjteményi épületekben, terekben kapott helyet, és ott marad, azokról egy pontos, mindenki számára hozzáférhető adatbázisban tájékoztatást is adunk.
A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket és szüleiket célozza élményszerű, inspiráló programokkal. Falucska Évet összeállítása.
Egy friss felmérés szerint csupán a gyerekek fele eszik minden nap egyszer friss zöldséget, gyümölcsöt, pedig naponta legalább ötször kellene fogyasztani. A fiatalok többsége a gyümölcsöt részesíti előnyben. Számolt be a részletekről Závoszki Júlia, az Ipsos ZRT kutatási részleg vezetője.
Nyilván itt azért van egy kis preferenciája a gyümölcsöknek, szerintem ez nem túl meglepő, de ugye kiderült, hogy a gyümölcsöket azért általában jobban szeretik, de 90% ugye azt mondta, hogy szereti a friss zöldséget, gyümölcsöt, picit kevesebben, de azért szerintem a zöldségeket is széles körben szeretik.
Naponta minimum 40 dekagram friss zöldség gyümölcs fogyasztása ajánlott. Erről már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke beszélt. Süle Katalin hangsúlyozta, azért támogatják az Európai Friss Akció 3 éves programját, hogy ez valóban meg is valósuljon. Céljuk a hazai, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának népszerűsítése.
Program célja nem csak egy egyszeri kampány. Szeretnénk, hogyha ezek az információk természetessé válnának, és nem információ szintjén, hanem szokás szintjén épülnének be a gyerekek mindennapjaiba. Ennek értelmében szeretnénk olyan, talán nekünk felnőtteknek kötelezően hangozható üzeneteket eljutatni a gyerekekhez, amit mi most úgy vagyunk, valamikor tanultuk az iskolába, hallottunk róla, rohanó világunkban elfelejtjük, de a gyerekeknek fontos, hogy ezek megmaradjanak és beépüljenek a mindennapjaikba. És hát természetesen sokkal érdekesebb, hogyha ezt olyan személyek mondják el, akik a gyerekeknek példaképek.
A kampány a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint családjukat célozza meg. Bernát József Séf, a program egyik nagykövete szerint az egyik legfontosabb, hogy ne erőltessük a gyerekre, amit nem szeretne megenni, inkább fokozatosan szoktassuk hozzá.
Én mindenkinek azt mondom, hogy ha tudjuk azt, hogy milyen típusú zöldségeket vagy gyümölcsöket fogyasztani szívesen a gyerek, akkor azon belül kezdjük el. Szóval ez is fontos, hogy ezt tudjuk azt, hogy a gyermekünk körülbelül hova lőhető be, mit eszik meg, és akkor ott próbáljuk egy kicsit tágítani. És akkor amikor mondjuk egy piros, mondjuk valakinek megeszi a piros színű zöldséget, gyümölcsöt a gyerek, akkor menjünk át utána a narancssárgára, sárgára, és onnan már lehet menni a zöldre.
Olimpiai bajnok, sportolók, influencerek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges, vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Magyarországon 1,2 millió fiatalt szeretnének elérni.
Folyamatos az aszbeszt szennyezéssel érintett útburkolatok kalciumkloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak a városban, közölte a szombathelyi önkormányzat.
A megnyitott területek biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók. A tervek szerint a hét végéig további 6 helyszínen végzik el a munkát. A kálciumklorid megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe jussanak. A kezelés akár másfél hónapig is mérsékelheti, vagy akár meg is szüntetheti a kiporzást. A már megnyitott parkolók és útszakaszok listája a város hivatalos Facebook oldalán olvasható.
Már csak egy sérültet ápolnak a Miskolci kórházban a május 22-i tiszaújvárosi robbanás sebesültjei közül.
Az intézmény tájékoztatása szerint egy beteg már hétvégén hazamehetett, egy másik pedig még ma elhagyhatja az intézményt. A bennmaradt sérült állapota jó, megfigyelés alatt tartják. A MOL Petrokémia üzemében történt robbanásban egy ember életét vesztette, többen megsérültek.
Magyarországon soha nem látott mennyiségű, több mint fél tonna kokaint foglalt le a rendőrség nemzetközi összefogással a Delta programban. A kábítószer Ecuadorból érkezett és banán közé volt rejtve. Illés Anna összeállítása.
A jellemző elkövetési mód ezeknél a konténercsempészetnél, hogy vagy a legális banán közé rejtik a kábítószert, vagy amikor már a legális kargó lekerül a konténerből, akkor a visszaúton a konténernek a keretében be van előre hegesztve, és abból kivágják az üres konténerből.
Számolt be a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatalának főosztályvezetője. Csupor Máté ismertette, tavaly november 24-én a francia hatóság jelezte nekik, hogy Ecuadorból októberben indult a térségünkbe egy 20 konténeres szállítmány, amely kábítószert tartalmazhat. A rakomány ekkor már Németországban, a brémai kikötőben volt. A magyar hatóság német segítséggel kereste a kikötőben a konténereket. Kiderült, hogy ezek közül 6-ot hazánkba vonattal, 14-et pedig kamionon Romániába szállítanak. Azokban, amelyeket sikerült még a kikötőben röntgennel átvilágítani, nem találtak semmi gyanúsat. A magyar hatóság határon átnyúló megfigyelést kezdeményezett. A Magyarországra érkező vonat átvilágításához csak a NAV-nak volt megfelelő felszerelése.
Mindenfajta ellenőrzés negatív volt. Negatív volt a német röntgen, negatív volt a magyar kézi röntgen. Találtunk némi fizikai rongálás nyomokat a konténereken, de hát egy ekkora szállítási útvonal, ez természetes is lehet akár. De egyszerűen hittünk a saját nyomozásunknak is, illetve az információ forrásának is, és igazunk lett. Úgyhogy örömmel jelentetem be, hogy gyakorlatilag 7000 banán dobozt vizsgáltunk át egyesével, és gyakorlatilag egy teljes raklapon találtunk 522 kiló kokaint. Ez a több mint fél tonna kokain, melynek a fekete piaci utcai ára nagyjából mostan 15 milliárd forint körül van, ez ott hevert a konténer közepén.
Csupor Máté hangsúlyozta, hogy hazánkban eddig még soha nem foglaltak le ilyen mennyiségű kábítószert. Kalecz József a Nemzeti Adó és Vámhivatal Központi Irányítási Rendészeti Főosztályának vezető helyettese elmondta, az ORFK, a NAV és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda közös munkacsoportot hozott létre, és az elmúlt fél évben a konténeres kokain csempészet után vizsgálódtak, így áprilisban a csepeli kikötőben 72 kg kokain találtak egy konténerben, aminek fekete piaci értéke csak nem 2 milliárd forint.
A röntgen képelemző központ vonatkozásában jelenleg 5 berendezésünk, 4 közút és egy vasúti röntgen berendezéssel vizsgáljuk az árukat. Ez azonban az elkövetkezendő években a most folyamatban lévő beszerzések révén körülbelül meg háromszorozódik.
Az Europol szervezet bűnözési jelentése alapján a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem több mint duplájára nőtt. Európában pedig már nem csak a frekventált holland és belga kikötőkbe érkeznek, hanem spanyol és német kikötőkbe is.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M6-os autópályán Budapest felé, Dunaújváros térségében. A 69-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az M7-es autópályán Letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik fel, a munkavégzés mögött több kilométeres a kocsisor.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten a Harmat utcában az Ihász utcánál lezárták a félútpályát, mert tűzoltók dolgoznak, a váltakozó irányú áthaladást rendőr irányítja. Erős a forgalom a pesti és a budai alsórakparton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a Váci úton és az Üllői úton szakaszonként, a Kerepesi út Fogarasi út csomópont környékén, továbbá a Szélkámán tér, a Hősök tere és a Baros tér közelében. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani vízvezetéképítés miatt. Kovács Botont, PKK Info.
Időjárás jelentés. A mai naposabb idő után holnap ismét csapadékra kell számítani, zivatar és felhőszakadás miatt figyelmeztetés is érvényben lesz. A részletekről Fejős Ádám meteorológus beszél.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma még tehát a száraz frontmentes időt élvezhetik a elsősorban napsütés kedvelői. Holnap ez már nem lesz egészen így, bár a keleti ország részben még azért több órás napsütés is lehet, de hajnalban már vastagszik a felhőzet. 10-17 fok közé hűl a levegő, aztán napközben a Dunántúlon nem igazán lesz felmelegedés, annyira vastag felhők érkeznek futószalagon csapadékkal, hogy a nyugat-dunántúli régióban csupán 17-20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Még a délelőtti órákban az Alföld déli részein akár a 28-30 fok is meg lehet, aztán ott is lehűlés várható. Futószalagon érkezik tehát majd a nedvesség a front mentén. Elsősorban a nyugat, délnyugat-dunántúlon, majd a déli határszél mentén kell számítani területi átlagban kiadósabb csapadékra, helyenként felhőszakadással, és ha már a felhőszakadást említettem, akkor a zivatarok, amik keleten, észak-keleten kialakulnak, is járhatnak, de kisebb körzetekben ilyen jelenségekkel, átmeneti szélerősödéssel. A hőmérsékletben tehát nagy lesz a kontraszt, nyugaton hűvösebb, keleten még melegebb lesz az idő. Csütörtökön viszont ezek a különbségek eltűnnek, keleten még számíthatunk csapadékra, aztán ahogy közeledünk a hétvégéhez, egyre naposabb és egyre melegebb idő vár.